Hallgassátok meg az igehirdetés alapigéjét az első korintusi levél 12. részéből, a 12-től a 27. versig. Mert ahogyan a test egy, bár sok tagja van, de a test valamennyi tagja, noha sokan vannak, mégis egy test, ugyanúgy a Krisztus is. Hiszen egy lélek által mi is mindnyájan egy testé kereszteltettünk. Akár zsidók, akár görögök, akár rabszolgák, akár szabadok. És mindnyájan egy lélekkel itattattunk meg. Mert a test sem egy tagból áll, hanem sokból. Ha ezt mondaná a láb, mivel nem vagyok kéz, nem vagyok a test része, vajon azért nem a test része-e? És ha ezt mondaná a fül, mivel nem vagyok szem, nem vagyok a test része, vajon azért nem a test része-e? Ha a test csupa szem, hol lenne a hallás? Az egész test hallás, hol lenne a szaglás? Márpedig Isten rendezte el a tagokat a testben, egyenként, mindegyiket, ahogyan akarta. Ha pedig valamennyi egy tag volna, hol volna a test? Így bár sok tagja van, mégis egy a test. Nem mondhatja a szem a kéznek, nincs rád szükségem, vagy a fej a lábaknak, nincs rátok szükségem. Ellenkezőleg. A test gyengébbnek látszó tagjai nagyon is szükségesek, és amelyeket a test kevésbé nemes tagjainak tartunk, azokat nagyobb tisztességgel vesszük körül, és amelyek ékesség nélküliek, azok nagyobb megbecsülésben részesülnek. A becseseknek azonban nincs erre szükségük. Isten szerkesztette így a testet egybe, az alacsonyabb rendűnek nagyobb tisztességet adva, hogy ne legyen meghasonlás a testben, hanem kölcsönösen gondoskodjanak egymásról a tagok. És így, ha szenved az egyik tag, vele együtt szenved valamennyi. Ha dicsőségben részesül az egyik tag, vele együtt örül valamennyi. Ti pedig Krisztus teste vagytok, és egyenként annak tagjai. Titok. Nem tudom, erről a szóról mi jut először eszetekbe. Amikor lelkigondozást tanultunk a teológián, akkor a professzor az első órán bejött, és azt mondta, vegyen elő mindenki egy lapot, és írja le ezt a szót rá, hogy titok, és kinek mi jut rá erről eszébe. És hát mindenki írt mindenfélét, titkokat a történelemben, családi titkokat, titkokat a társadalomban, stb. Egy valamit senki nem írt, akkor mindenki felolvasta, akkor azt mondta a tanárunk, hogy igen, igazuk van, de van egy nagyon nagy titok, a legnagyobb titok ezen a világon, amit senki nem ért ide, ez pedig maga Isten. Azt mondta, hogy amikor lelkigondozni fognak embereket, akkor erről a titokról kell, és ennek a titoknak a valóságáról beszélni nekik. Mert hogy itt van a kezünkben, most az én kezemben, de bármikor a ti kezetekben is, a Szentírás, Isten kijelentett igéje és igazsága, amiben megtudunk sok mindent Istenről, de ettől még Isten titok marad. Isten lénye, Isten hatalma, Isten tulajdonságai, nagyon-nagyon-nagyon sok minden van, amit nem értünk. És tételezzük fel, hogy nem jól értünk. Van az emberi megértésünk és annak a korlátai. És még egyszer hangsúlyozom, nagyon jó, hogy van kijelentett Szentírás is. Sok mindent tudhatunk Istenből. De el kell fogadnunk, hogy a titok titok marad. Ennek a titoknak, Istennek pedig a cselekvése is valószínűleg titok. Legalábbis nem ismerhető meg teljesen. Ahogy az emberi történelmet nézzük, azt látjuk, hogy Isten valamilyen módon cselekszik az emberi történelemben. Ezt úgy nevezzük egyébként, hogy üdvtörténet. Isten cselekvése az emberi történelemben tapasztalható módon, és amikor valami ilyen dolog történik, akkor is el kell fogadnunk, hogy ezt részben érthetjük meg. Ahogy Isten igazsága kibontakozik. És csak egy-két dolgot szeretnék ebben említeni. Így van, amikor például Isten ígéretet ad az ősatyáknak, kijelenti magát Izrael népének. Így van ez, amikor elküldi a megváltót, a messiást a földre, és így van ez a pünkösd ünnepével is. Megérthetjük, hogy hogy illeszkedik ez az eseményeknek a sorába. Megérthetjük, valamennyit megérthetünk abból, hogy miért történt ez, de mégis a titok titok marad. Azért is, mert hiszen, bár az első pünköskor Isten kitöltötte a szent lelket a tanítványokra, és ez nagyon látható, nagyon feltűnő módon történt, különböző nyelveken kezdtek el szólni, szélrohamhoz hasonló zúgás volt, lángnyelvek jelentek meg a fejük felett, és mindenki a saját maga nyelvén értette őket beszélni, ettől még Isten lelke korábban is munkálkodott. Isten lelke az ősatyák korában, a Biblia lapjainak az elején is már munkálkodott. Ott volt a teremtéskor, Isten lelke lebegett a vizek felett. És sokszor, sokféleképpen mutatta meg magát a prófétáknak és Isten népének. De valamilyen módon, pünköstkor, mint egy csomó pontban, valamilyen nagyobb módon és nyilvánvalóbb módon jelent meg. És azóta is jelen van, és végzi a munkáját ebben a világban. Pünköst története tehát önmagában egy titok, egy csoda, amiből valamit megérthetünk. És látnunk kell, hogy mindez, ami itt történik, az nem egy hirtelen megtörtént, megmagyarázhatatlan csoda csupán, hanem beleilleszkedik abba a hosszú történetbe, ami abról szól, hogy Isten hogyan mutatja meg magát a világnak. Szeretnék beszélni még egy kicsit erről az első pünkösről, aztán utána az ige alapján arról a képről, amit Pál apostol használ az egyházra, Isten népére, a Krisztus testére, és végül pedig arról, hogy hogyan találhatjuk meg a helyünket, és hogyan viszonyulhatunk a Krisztus testéhez. Nagyon furcsa dolgok történtek pünköstkor. Lehet, hogy az ember először tényleg meg se érti, csak elfogadja, hogy hát tüzes lángnyelvek jelentek meg az apostolok feje fölött. Tegnap a gyerekisten tiszteleten készítettek a gyerekek egy ilyen koronát, és ilyen tüzek voltak rajta. Megkérdeztem a középső gyermekünket, hogy miért csináltátok ezt a gyerekisten tiszteleten, és mondta, hogy azért, mert az apostoloknak pünköstkor égett a haja. És mondta, nem teljesen így volt, de ők ennyit értettek meg ebből. Kicsit furcsa ez a pünkös, mint ünnep. Nem kevésbé furcsa az a kép, amit itt az apostol használt, hogy testrészek beszélgetnek egymással. De az biztos, hogy ami akkor az első pünköskor történt, az azóta hatással van a mi életünkre is. Mert Jézus Krisztus jelen volt a Földön, kijelentette Isten igazságát, de egyszerre csak fizikailag egy helyen tudott jelen lenni. És a tanítványoknak elmondta, hogy visszamegy a mennybe, és elküldi a pártfogót, a Szent Lelket, hogy egyszerre több helyen jelen tudjon lenni az ő tanítványaival. Ebből persze nem értettek semmit, vagy nagyon keveset az akkori tanítványok, aztán majd később megértették. A Szentlélek tehát nem azért jön el csupán, hogy valami rendkívüli csoda történjen, hanem azért, hogy Jézus jelen lehessen több helyen egyszerre a világban. Mert a Szentlélek munkájának az első és a legfontosabb dolga az, hogy bizonyságot tesz Jézus Krisztusról. A Szentlélek az, akin keresztül megismerhetjük Jézust, és elfogadhatjuk őt megváltónak. A második munkája pedig a Szentléleknek az, hogy a Szentlélek munkája révén jön létre az első keresztény gyülekezet, és jönnek létre azóta is keresztény gyülekezetek a világban. Feltehetjük a kérdést, hogy hát korábban is voltak gyülekezetek, közösségek, ahol Istent imádták, voltak zsidó közösségek, a diaszpórában is voltak zsinagógák, ott nem munkálkodott a Szentlélek? Dehogy is nem. De a keresztény gyülekezetek, ahol a feltámadt Jézusról tesznek bizonyságot, azok a Szentlélek kiáradása után jöttek létre és terjedtek. Gondoljunk csak bele, hogy milyen erővel terjedt az evangélium az első időkben. Hogy hódította meg az egész akkori civilizált világot. Mennyire túlmutat ez mindenféle emberi törekvésen. Ezt nem lehetett megszervezni, ezt nem lehetett az apostoloknak végrehajtani, ez jóval túlmutatott az ő erejükön. Ez a Szentlélek munkájának az eredménye volt. Úgy kell, hogy tekintsünk tehát az első keresztény gyülekezetre, és az azóta létrejövő keresztény közösségekre is, mint hogy mindegyik a Szentlélek munkájának az eredményeként jött létre. Pár szót szólok arról, hogy hogyan nézett ki ez az első keresztény gyülekezet. Milyen közösséget hozott létre a Szentlélek? Tegnapi igehirdetés alapigéjében benne volt, hogy Péter apostol kiáll, prédikál, és az emberek úgy érzik, mintha szíven találták volna őket. Megérinti őket az elhangzott szó. Nagyon-nagyon mélyen megérinti őket. És így jön létre ez a közösség. Ez a közösség először is szeretett közösség volt. Mert Isten szent lelkének a jelenlétére utal az is, hogy az emberek szeretik egymást. Olyanok, akik egyébként nem szeretnék egymást, akik nem feltétlenül járnának egy közösségbe, vagy tartoznának össze. Az első keresztény gyülekezetben áradt Isten szeretete, a megértés, az odafordulás. Olyan volt az a gyülekezet, amilyen közösség nem volt abban a korban. Szolgák és urak, rabszolgák és az ő tulajdonosaik egy közösségben voltak, és ott a közösségben megszűntek ezek a társadalmi különbségek. Férfiak és nők abban a korban rendkívül elválasztott módon gyakorolhatták csak a vallást. A keresztény gyülekezetben együtt voltak. Idősek és fiatalok, zsidó származásúak és pogány származásúak együtt lehettek a szeretet közösségében. A Szentlélek olyan módon döntötte le mindenféle társadalmi falakat és mindenféle szakadékot, oly módon hidalt át, ami addig még nem volt jelen a világban. És ez úgy volt lehetséges, hogy ezeknek az embereknek, ezeknek a keresztényeknek a gondolkodása változott meg. A Szentlélek ugyanis nem, és elsősorban nem egy ilyen érzelmi löket volt. Nem egy ilyen nagy dózisú, nagy adag érzelmi feltöltöttség, és egy ilyen nagy eufórikus szeretet volt az első keresztény gyülekezetben, hanem megváltozott a gondolkodásuk. Péter apostol azt mondta a pünkösdi tömegnek, térjetek meg. A megtérés azt jelenti, ez a görög szó, hogy a gondolkozás megváltozása. A Szentlélek segített megváltoztatni a gondolkodást. Hogy egy rabszolga tudjon úgy tekinteni az urára, mint aki lehet a testvére, és fordítva. Hogy egy pogány származású, egy zsidó emberre, és fordítva. Ne azt lássa benne, hogy mi a különbség, hanem hogy összetartoznak. Pál apostol az ő levelét és az ő szavait egy olyan gyülekezetnek írta, ami ebből az első keresztény gyülekezetből nőtt ki. Az első pünkösd után körülbelül 30 évvel a korintusi gyülekezetnek. A korintusi gyülekezet egy olyan hely volt, ahol szintén nagyon-nagyon sokféle ember volt együtt. Még többféle, mint Jeruzsálemben az első pünkösdkor. És alapvetően jól működött a gyülekezet, és ott volt ez a szeretett közösség, de gondolhatjuk, hogy ahogy telnek az évek, és halványodik az első hatásnak az emléke, úgy csak előjönnek a különbségek, és csak visszatér az embernek az alaptermészete. És Korintusban az volt a helyzet, hogy bizony sok pártoskodás, meghasonlás és ellenségeskedés volt jelen a gyülekezetben. Már nem volt ott az első nagy eufória, hanem azért voltak emberek, akik jobbnak gondolták magukat. Voltak különböző vezetők a gyülekezetben, és azt gondolták, hogy hát aki Pál által tért meg, az jobb keresztény, mint aki mondjuk a másik apostol által. És ezért tanítja Pál őket arról, hogy mi a Szentlélek munkája, és hogy mi a Krisztus teste. Kicsit nézzük meg közelebbről ezt a képet. Pál apostol a testnek, az emberi test működésének és test részeinek a szimbólumát használja annak a megismertetésére, hogy mit jelent az, hogy Krisztus teste vagyunk, hogy Krisztushoz tartozunk, hogy egy gyülekezetben, hogy egy egyházban élünk. Hogyan működik a test? Nagyon érdekes, hogy Pál, aki egy korának képzett teológusa volt, nem volt orvos, mint mondjuk Lukács, az evangélium szerzője, nem volt biológus, nem tanult olyan biológiát, mint például mi, de nagyon sok mindent tudott a testről. Azt biztosan tudja, és a képben meglátjuk, hogy a test egy rendkívül összetett és bonyolult rendszer. Az ember próbálhatja megérteni, megismerni, de a test megértésében, a test működésének megértésében is ugyanúgy ott vannak a megismerésünk korlátai, mint ahogy az Isten dolgait meg akarjuk ismerni. Talán egy kicsit jobban kutatható és objektívebben mérhető, de mégis egy titok. A másik nagyon fontos dolog, ami világosan átjön ebből a szövegből, hogy az emberi testben minden mindennel összefügg és kapcsolatban van. Nem elszeparált részekről van szó, nem önállóan működő testrészekről van szó, aminek semmi köze egymáshoz, hanem a testrészek nagyon szorosan összekapcsolódnak. Ezért használja azt a képet, hogy ha az egyik szenved, akkor a másik is szenved. Ha az egyik jól van, a másik is jól van. Ha az egyik rész megbetegszik, az valamilyen módon az egészre hatással lesz. És ha meggyógyul, az is hatással lesz. A másik dolog, hogy minden testrésznek feladata van. Nincsenek felesleges részek a testben. Még akkor is, hogyha mi nem értjük, hogy mondjuk minek van kis lábujjunk, de jól tudjuk, hogyha az embernek nem lenne kis lábúja, nem tudna olyan egyensúlyjal lépni például. Nagyon sok olyan kis részlete van az emberi testnek, amit nem tartunk fontosnak, de mégis megvan a helye. Aztán az emberi testben nagyon különbözőek a különböző testrészek. Teljesen eltérőek lehetnek a méretük, a funkciójuk. Eltérő lehet a felépítésük. Nem sorolom tovább, mert ilyen mélyen én sem értek a biológiához. De az biztos, hogy a test egy nagyon bonyolult, összetett szervezet, és egy nagyon törékeny, egyensúlyú valami. Nagyon törékeny az az egyensúly, amit ha megtart, akkor egészséges. És ha ez felborul, akkor beteg lesz. De az biztos, hogy a testrészeknek szükségük van egymásra. Ezért használja Pál ezt a költői képet, hogy megszólalnak a testrészek. Először, ha megfigyeltük, úgy szólalnak meg, minthogyha ilyen kisebbségi komplexusuk lennének az egyes testrészeknek, hogy jaj, hát rám nincs is szükség. Utána pedig úgy szólalnak meg, hogy hát szerintem rád nincs szükség. Tehát mind a két véglet megvan akkor is, amikor alul, vagy hogyha felülértékeli magát az egyik vagy a másik. Egyik sem igaz. A testrészeknek szükségük van egymásra. Ugyanígy a gyülekezetben is. És figyeljük csak meg, az előbb említettem, hogy a korintusi gyülekezetnek írja ezt Pál, ahol a tagok, a részek elkezdték egymást különbnek gondolni, vagy többnek, vagy kisebbnek. És figyelmezteti őket Pál. Ti is Krisztus teste vagytok, a keresztény gyülekezet része, Isten népe, ahol hasonlóan a fizikai testhez különbözőek a tagok. Nem vagyunk ugyanolyanok. Ez már kicsit közhelyes, de igaz, ezt mondja a Biblia. Különbözőek az erősségeitek, és fogadjátok el, hogy különböző a feladatotok. Még akkor is, ha egy testhez tartoztok, még akkor is, hogyha ugyanazt a Krisztust hiszitek, mások az ajándékaitok, mások a képességeitek, mások a gyengeségeitek és az erősségeitek. És ez így van rendjén. Mert van egy felsőbb isteni terv, ami így egybeszerkeszti az egészet. A keresztény gyülekezet ugyanis nem nagyon sokszínű ember véletlenszerű egyvelege vagy kavalkádja, és hát majd csak lesz valami ebből a sokszínűségből, hanem hihetjük, hogy Isten terve és szándéka a sokszínűség. Amikor a házas kurzuson beszélünk Anitával arról, hogy mi történik, ha egy pár felismeri, hogy rendkívül különbözőek, összeházasodnak, hogy látják, hogy nem teljesen ugyanolyanok, és az évek során kiderül, hogy mennyire különbözünk, hogy találtunk mi egymásra, és hogy tudtunk összeházasodni. Úgy, hogy alapvetően én azt szeretem, ha valami így van, ő azt szereti, ha úgy van. Én azt szeretem, hogyha ez igen, ő meg azt szereti, ha nem. És akkor azt mondjuk általában ilyenkor a pároknak, hogy gyönyörködjetek a különbözőségben. Mert a különbözőség Isten ajándéka. Még akkor is, ha néha idegesít, meg nehéz megtalálni a közös hangot. De a különbözőség Isten ajándéka, és a családotoknak, meg a gyermekeiteknek az áldás, hogyha máshol vannak az erősségeitek, és hogyha különbözőek vagytok. Más-más ajándékok egy gyülekezetben, de egy lélekkel itattattunk meg, mondja Pál. Milyen szép ez a kép. Mindenki szomjas, szomjan halna, hogyha a Szent Lélek nem itatná meg. Mások vagyunk, de egy lélekkel itattattunk meg. Nincsenek fontosabbak, nincsenek jobbak, egyformán fontos mindenki. Még akkor is, ha egy gyülekezetben vannak vezetők. A vezetők szolgálják a közösséget, és a vezetők nem jobbak, csak más a feladatuk, más az elhívásuk. Mindenki ugyanolyan fontos. Olyan szép ez a kép, kölcsönösen gondoskodnak egymásról a tagok. Felismerik a szükséget, és a gyülekezetben ott van ez az egymásra való odafigyelés. Nagyon nagy és feltűnő dolog volt az első keresztény gyülekezetekben az ókorban, hogy odafigyeltek egymásra az emberek. Gondoljuk, akkor nem, gondoljuk csak bele, nem volt ilyen, mint nyugdíjrendszer, árva ellátás, meg semmi ilyesmi, akiről nem gondoskodtak és egyedül maradt, vagy idős maradt. Az egyszerűen meghalt, vagy valami rokon befogadta, de nem voltak ilyen rendszerek, intézmények a társadalomban. És a keresztény gyülekezetben odafigyeltek egymásra az emberek. Felkarolták az özvegyeket. Odafigyeltek a gyengékre. Ez a diakónia. Innen nőtt ki a diakónia. A cselekvő szeretet. Gondoljuk csak bele, hogy ez így jelent meg. Erről beszél Pál. Kölcsönös gondoskodás. Odafigyelnek egymásra a tagok. A gyülekezet tehát, az első keresztény gyülekezet is, nem egy klub. Nem egy olyan baráti társaság, akik hát hisznek valamiben, ugyanazokat az énekeket ismerik, ugyanaz a stílusuk, ugyanaz a kultúrájuk, ugyanoda járnak koncertre, ugyanoda járnak nyári táborba, hanem valami egészen más. Önmagában nem az ismeretség, vagy a barátság, vagy a közös élmények kötnek bennünket össze, hanem a kegyelem. Az, hogy összetartozunk. Harmadszor pedig szeretném, ha végig gondolnánk, és kicsit magunk felé fordítanánk ezt a képet. Ahogy Pál itt beszél a gyülekezetről, mint ami olyan, mint egy test, Krisztusnak a teste, Krisztusnak a része. Beszél itt nem csak a helyi gyülekezetről, de az egyházról is, mint az Isten népéről, akik jelen vannak ebben a világban. És itt elsősorban nem a látható egyházi intézményekről, meg templomokról beszél, hanem azokról az emberekről, akik hisznek Jézusban. Tegyünk fel magunknak egy-két kérdést, és csak magunkban kell válaszolni. Próbáljunk erre az igére személyesen reflektálni. Az első, hogy hogyan tekintesz a saját gyülekezetedre, vagy egyházatra? Mennyire látod meg benne azt, hogy ez is Krisztus teste? Itt is Krisztushoz tartozó emberek vannak, akik nem tökéletesek, különbözőek az erősségeik, különbözőek a hiányaik. Mennyire látod meg bennük a közösséget? És lehet, hogy ez teljesen rendben van az életedben is. Látod azt, hogy igen, mi Krisztushoz tartozunk, és igen, ez egy igazi szeretett közösség. De lehet, hogy vannak fájdalmaid vagy sérelmeid ezen a téren. Hogy elégedetlen vagy a gyülekezeteddel. Hogy haragszol, vagy megbántottak, és azt mondod, hogy csalódtál, és sok minden a keresztény közösség, csak éppen nem a szeretet közössége. Mert lássuk be, hogy amióta ezeket a szavakat leírta Pál, eltelt majd 2000 év. És emberek, akik a keresztény gyülekezeteket kitöltötték, akik ott voltak, és akik vezették, ezek az emberek sokszor követtek el hibát. Sokszor Jézus nevében követtek el hibát. Sokszor éltek vissza a keresztény szóval. Lehet, hogy te is így tekintesz a gyülekezetedre. Isten gyógyulásra hív, és arra szólít meg, hogy ha nem látod meg a saját gyülekezetedben Krisztus testét, és azt látod, hogy hát ez sok mindenről szól, csak nem arról, amiről kellene, akkor kezdj el imádkozni érte. Ha valamit nem találsz helyén valónak, akkor ne zárkózz be, vagy önmagában ne csak a kritikát fogalmazd meg, hanem kezdj el könyörögni érte. Uram, olyan jó lenne, ha a mi közösségünk valóban Krisztus teste lenne. Szeretett közösség. És ha pedig az, akkor is imádkozz érte. Uram, hadd maradjon ilyen. De menjünk tovább. Hiszen ezt nem csak a helyi gyülekezetre használja Pál ezt a képet, hanem az egyházra, a keresztény népre. Hogyan tekintesz te az egyházatra? A református keresztény anyaszent egyházra, vagy ha vannak közöttünk katolikusok, a katolikus egyházra, vagy ha más felekezetből jöttek. Hogyan tekintesz erre a közösségre, és hasonlóan lehet, hogy azt mondod, igen, ez Istenről beszél ez a közösség, és helyén való, és lehet, hogy lesütöd a szemedet, és azt mondod, ha valahol fel kell vállalnom, hogy én református vagy katolikus vagyok, akkor szégyenkeznem kell, mert az egyházamnak lehetnek vagy vannak hibái, bűnei és gyengeségei. Hogy tekintesz a nagy közösségre? És miközben ezek tények, és sokszor nem képezik vita tárgyát, mert tényleg úgy vannak, nem tökéletesek a nagy egyháztestek sem, de meg kell látnod, hogy ezekben mégis ott van Krisztus teste, és hirdetetik az evangélium, és ott van Isten irgalma. Nem tökéletes, de mégis Krisztus teste. Ráadásul egy test az mindig növekszik, mindig változik, és lehetnek jobb és rosszabb időszakai. Gyötörhetik betegségek, mindenféle kínok. Nagyon nagy kísértés, hogy az ember idealizálja az egyházat vagy a gyülekezetet, és azt gondolja, hogy Krisztus teste a földi körülmények között valami tökéletes dolog lesz. A tökéletes közösség, ahol megértenek és szeretnek, és minden jó. Az az intézmény, ahonnan csak jót kapnak az emberek, és biztos tudunk egy-két ilyen ideált elmondani, és ez nagyon sok csalódást eredményez. Előfordul, hogy egy ember bejön a gyülekezetbe, akár közöttünk is, megismeri Krisztust, és tényleg csak pozitívumokat él meg. Azt éli meg, hogy itt őt szeretik, itt rá figyelnek, itt vele mindenki törődik, mindenki olyan kedves, és így tovább. És aztán jönnek az első csalódások, amikor van egy helyzet, és valaki mondjuk beszól neki. Vagy valaki már nem figyel annyira rá. És vannak emberek, akik ilyenkor nagyon nagyot csalódnak. Pedig miközben Krisztus teste vagyunk, nem vagyunk tökéletesek, és emberek maradunk. Ugyanazok a bűnös kegyelemre szorult emberek vagyunk, mint akik bejöttünk ebbe a gyülekezetbe, vagy bármelyikbe az életünknek azon a pontján, amikor megismertük Krisztust. Ő megváltott minket, és az életünkben már ott vannak a jó gyümölcsök, de alapvetően szükségünk van erre a kegyelemre. Vigyázz, mert ha nagyon idealizálod a gyülekezetet, az egyházat, akkor csalódni fogsz. És most, hogy az úrvacsorai közösségben leszünk, különösen is aktuális, lehetünk úgy Isten elé, hogy bocsánatot kérünk Istentől, és ha kell egymástól azzal, amivel mi nem építettük, hanem akár romboltuk a Krisztus testét, vagy ezt az egységet és ezt a szeretetet. És megbocsáthatunk másoknak is, akik úgy érezzük, hogy nem voltak hitelesek, hogy csalódást, hogy fájdalmat okoztak, vagy bántást a Krisztus testén belül. Befejezésül azt szeretném elmondani, hogy ez a kép Krisztus teste azért különösen izgalmas, mert máshol az apostol azt a képet használja, hogy Krisztus a fej, ő a fő, ő az egyháznak a vezetője. És itt jelenleg a földön ő látható módon nincs jelen, hanem a Szentlélek által. És majd ez a test igazán egy, teljes és tökéletes, a mennyben lesz. A mennyben Krisztus teste, az egyház úgy lesz egy, hogy megláthatunk az akkori új testben feltámadt szemeinkkel, biztos lesznek szemeink, megláthatjuk az összes embert, mindenkit, aki Krisztus testéhez tartozott. Mert most nem látjuk ezeket, csak gondoljuk, meg tudjuk, hogy élnek keresztények Dél-Amerikában, meg még Észak-Koreában is, meg mindenhol a világnak a különböző részein. És akkor megláthatunk mindenkit. Ott lesz mindenki, aki Krisztushoz tartozónak vallotta magát valaha. Ez egy nagyon nagy reménység, hogy itt csak töredékes az ismeretünk, csak humályosan látunk, és ott együtt leszünk mindazokkal, akik ehhez a testhez tartoztak. Ott fenn a mennyben lesz teljesség. És addig pedig a gyülekezet, a Szentlélek munkájának az eredményeképpen ennek a mennyei egységnek az előíze. Legyünk hálásak a közöttünk munkálkodó Szentlélekért, aki a közösséget munkálja köztünk. És legyünk Krisztus testének az építői, eszközei a Szentlélek munkájának úgy, hogy szeretjük egymást, hogy elfogadjuk egymást, és hogy engedjük, hogy Isten lelke rajtunk keresztül is munkálkodjon. Ámen. Köszönjük neked, Urunk, hogy kitöltetett a Szentlélek, hogy itt lehetünk a gyülekezet közösségében, hogy egy test lehetünk veled is egymással. Köszönjük a különbözőségeket, hálát adunk neked, hogy máshol vannak az erősségeink, hogy mások az ajándékaink, és hogy szeretetben elhordozhatjuk egymás gyengeségeit is. Köszönjük az úrvacsorai közösségnek a megelevenítő erejét, és add, hogy az életünkre valóban hatással legyen, add, hogy megújítson, erőt adjon hitben járni. Imádkozunk hozzád is, könyörgünk, azokért, Urunk, akik betegségeket hordoznak, azokért, akiket sok fájdalom vagy csalódás ért a gyülekezeteikben, vagy az egyház részéről. Imádkozunk azokért, Urunk, akiknek mindennapi küzdelmet jelent a megélhetés. Imádkozunk, Urunk, azokért, akiknek békétlenség van a családjában vagy a környezetében. Könyörgünk, Urunk, hogy áld meg nem csak a családi és a gyülekezeti közösségeinket, de ezt a várost, Budapestet is. Hordozzuk előtted a mi magyar nemzetünket, református népünket és keresztényeket világszerte. Könyörgünk különösen azokért, az egyház testekért, azokért a keresztényekért, akiket üldöznek, akiket a hitük miatt bántanak, adj nekik erőt, kitartást és enyhítsd az ő szenvedéseiket. És adj hitet és reménységet, hogy egy nap nálad a mennyben egy lehet Krisztus teste, és megláthatjuk egymást és örvendezhetünk egymásnak, mindazok, akik hittünk benned. Köszönjük a te kegyelmedet, hogy megtartasz bennünket, hallgass meg Jézus Krisztusért, aki így tanított imádkozni minket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.